és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kér fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert minden, mert sohasem ember akaratából számozott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatta szólottak az Istennek szent emberei. Sok szeretettel köszöntök mindenki, foglaljunk helyet! Nem véletlenül ezt a Bibliát hoztam ma magammal, bár magam a újabb fordításon vagyok szokva. Ez a régebbi fordítás, mert itt Károly-féle fordítás. Még pedig azért, mert a héten hallottam egy rádióműsort a reformáció alkalmával. Egy ahhoz kapcsolódóan, amiben arról volt szó, hogy egy magyar vállalkozó, bátor férfiú arra vállalkozott a 20.-21. század gondolatán, hogy Bizsolyban létrehozza azt az eredeti nyomdát, vagy hát annak a hasonlását, ami a 16. században létezett, és ahol megszületett az első teljes magyar nyelvű Biblia. És ezt a műsort, amikor hallgattam, elgondolkodtam, hogy mekkora hatalmas nagy tett volt ez abban az időben, amikor nem léteztek ilyen nyelvű könyvek, egyáltalán magyar irodalom nem létezett, és hogy mekkora fába vágták a felszínüket azok az emberek, akik nekiláttak ennek a munkának. Pár dolgot összeírtunk magamnak, amit szeretnék megosztani nektek is. Ugye azt tudjuk, hogy Károly Gáspár nevéhez fűződik az első teljes magyar Biblia fordítás, aztán már kevesebben tudhatjuk, hogy ezt nem csak ő egyedül végezte el, hanem egy kis csapat dolgozott a kezei alatt. Legalább három segítő társa is lehetett a Bibliának a lefordításában, de ez felhasználta a már meglévő fordításokat is, amik a 16. században keletkeztek, már előtte. Annyit lehet tudni, hogy 1586-ban kezdte el ezt a hatalmas nagy munkát, és 1589-re már készen is lettek az első fordított könyvek. Akkor kezdődött a nyomdába adás, mondhatnánk így. De ez nem csak azt jelentette, hogy a kéziratot beadták egy elküldték e-mailen, vagy egy digitális nyomta azt, hogy szépen kinyomtatta, hanem minden egyes betűt, minden egyes oldalt kézzel meg kellett formázni, majd ezt kinyomtatni. Mindezen nehézségek ellenére 1589. február 18-án kezdtek neki ennek a munkának, és 1590. júniusára, július 20-ára készen is lettek az egésszel, mégpedig úgy, hogy ennyi idő alatt, másfél év alatt 7-800 példányt nyomtattak. Ez akkoriban hatalmas példányszám volt. És hogyha még azt hozzáveszünk, hogy elég nagy ellenszélben dolgoztak, mert az akkori uralkodóház, a Habsburg ház nem nagyon engedte, hogy protestáns nyomdák létezzenek az országban. Csak olyanok nyomtathattak, akiknek a császártól engedélye volt. Most Bizsolynak nem volt engedélye. Mindent megtettek annak érdekében, hogy meg is szűnjön ez a nyomda, de voltak segítőtársai a kis csapatnak. Ők közülük Rákóczi Zsigmond későbbi fejedelemmel itt említeném, aki megvédte ezt a munkát, megvédte ezt a vállalkozást. És ennek eredményeképpen tartatjuk most a kezünkbe ezt a kisebb, nagyobb, egészen apró, most elővenném a mobiltelefonomat, mobiltelefonban lévő magyar nyelvű Bibliát. És azon gondolkodtam, hogy ez a munka nem jöhetett volna létre Isten szent lelke nélkül, aki arra indította ezeket az embereket, hogy akik hallották, megtapasztalták Isten szavát, akár eredetiben, akár görögül, akár héberül olvasva, hogy ezt a hatalmas nagy kincset ne osszák meg a többi magyar emberrel, és végül is az ő munkájuknak a közvetett révén állhatunk itt, hiszen nincs ezt a Bibliát olvashatjuk nap, mint nap, már hogyha olvassuk nap, mint nap. És bennünk itt, és itt a 21. században ebből a Bibliából fakadhatnak nagy tettek. Én gondolom, és hiszem, hogy nagy tettek fognak fakadni, meg már fakadtak is, mert hiszen ezek az emberek is az Isten szava után indultak el, és az ő szavára vállalták ezt a sokszor nehéz, sokszor küzdelmes vállalkozást. Felolvasnék egy pár sort, hogy Károly miképpen vélekedett a Bibliáról, hogy a mi életünkben milyen szinten lehet a Biblia. Mostanában, ha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mint azáltal életben boldogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya, az evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa a Szentlélek Isten hitet gerjesztünk bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez a belső lelki boldogság és békesség felülhaladja a régi testi békességet. És az Isten bátorostorozom külsőképpen bennünket, az, mint neki kedves, csak az ő szent igényének kenyerét ne vegye el közülünk. Én kívánom mindenkinek, hogy senkinek az életéből ez a szent kenyér ne maradjon el, és ne múljon el, és azt is kívánom, és azt is talán is biztosok mindenkit, hogy igenis hallgasson figyelmesen az Isten igényét, és hallja meg az Isten vezetését, hogyha hasonló, nem is ilyen nagy, de lehet, hogy ilyen nagy dolgokra készíti a lelkünket.
Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk ma is. Közösségben álltunk meg előtted. Köszönjük ezt a közösséget is. És köszönjük a veled való közösséget is. Köszönjük, hogy ez a két közösség lehet az, amely meghatározza az életünket. Hogy a veled való közösség az, amely erőt és bátorságot ad nekünk. És a veled való közösség az, amely megszabadít a bűntől, és reményt az örök életre nézve is. Köszönjük, Uram, hogy ezt nem csak egyenként kell megérjünk, hanem közösségben is megérhetjük. És köszönjük neked a mindennapi ajándékokat is. Köszönjük, hogy reggel fölkelhetünk, hogy egészségünk lehet. És köszönjük neked azt a szép napos időt is, amit ma kaptunk. Olyan jó volt a nap felé fordulni, és melegítette az arcunkat. És ilyenkor az ember sokkal vidámabb és boldogabb is lesz. Segíts, Uram, hogy így tudjunk rád is nézni, ahogy a napra nézünk. Mert ha hozzáfordulunk, akkor te át tudod melegíteni a szívünket is, és boldogságot tudsz adni, reménységet a nehézségekben is. Kérünk téged, Uram, hogy így légy velünk most egymással a közösségben. Kérlek, Uram, hogy áldjad az alkalmakat és a szolgálatokat. Ámen.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon, és az első izgalmam el is múlt, ugyanis amikor készültem, az első mondat, amit a papírra leírtam, ez volt, hogy szeretek Bibliát olvasni. Azt gondoltam, hogy ez egy jó mondat, de egy kissé közhelyes, mert sokan szeretnek Bibliát olvasni. Aztán ennek a mai alkalomnak a felvezetőjében, amit hallottunk a Bibliáról, egy kicsit átértékelte, azt hiszem, mindannyiunkban ezt a mondatot, és amikor újra elmondom ezt, hogy szeretek Bibliát olvasni, egy kicsit már másképp gondolok én is meg mindannyian erre, akik itt vagyunk. És azért szeretek Bibliát olvasni, mert ez egy nagyon izgalmas olvasmány. Nem csak azért, mert Isten igéje, nem csak azért, mert a Bibliában Isten jó útmutatást ad az embernek, ez is általánosság. Azért jó Bibliát olvasni számomra és nekem, mert Isten megszólít ezekben a történetekben. És Isten képes arra, hogy az én életemnek a sokféle területéről, az életemnek a sokféle izgalmas dolgából kivezessen és kihívogasson a maga csöndjébe. Én hiszem azt, hogy mindannyiunknak arra van szüksége, hogy Isten kicsalogasson minket a magunk életéből, arra a helyre, ahol ő találkozni akar velünk, és azért teszi ezt, hogy végre arról tudjon beszélgetni velünk, amiről ő szeretne. Mi nagyon jól tudjuk, hogy miről szeretnénk Istennel beszélgetni, nem? Többnyire így van. Amikor lehunjuk a szemünket nap mint nap, és imádkozunk Istenhez, többnyire már jól tudjuk, hogy miről fog szólni az imádságunk. Nagyon nehéz úgy imádkozni, hogy Istenem, szeretném elfogadni azt, amit tőled kapok. Úgyhogy most, amikor behunjuk a szemünket, és eszünkbe jut az első gondolat, amit mondanánk Istennek, akkor egy kicsit értékeljük át ezt a gondolatot, és egy kicsit úgy hajtsuk meg a fejünket Isten előtt, hogy közben felemeljük a lelkünket, és megkérjük őt, hogy fogja meg a kezünket, és vezessen ki minket a magunk életéből arra a helyre, ahol ma szeretne velünk beszélgetni. Úgy imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked a helyet és az időt, ahol elkészíted a beszélgetést veled, ahol elkészíted az üzenetet számunkra, ahol el akarsz indítani, ahol meg akarsz állítani, ahol fölemeled a tekintetünket, ahol megrázol minket, ahol rádöbbentesz a te igazságaidra. Istenünk, hiszük és valljuk, hogy nincsen közönséges alkalom te előtted, hanem szent alkalom van, amikor megszólítasz, amikor elközelítesz hozzánk, amikor a te egyszülött fiad az ő élő lelkével elközelít és velünk van. Így kérünk ezért a mai napért és ezért a mai alkalomért, hogy ha fáradtak vagyunk és csüggettek, akkor eleveníts meg minket. Ha nagyon egyedül érezzük magunkat, akkor szegődj társul mellénk. Ha szomorúság, a fájdalom, a bánat nyomja a szívünket, akkor a vigasztalás lelkével lépj oda hozzánk. És ha örömben és hálaadásban vagyunk, akkor engedd, hogy ez átüssön az életünkön, és másokat is felemeljen, hogy ők is téged dicsérhessenek. Kérünk, áld meg a te ígédet, amely megszólal közöttünk. Áld meg a közösségünket, és áld meg azokat a dicséreteket, amelyekkel dicsérünk téged, Istenünk. Amen. Visszatérve rögtön a gondolathoz, hogy szeretek Bibliát olvasni. Én azért szeretek Bibliát olvasni, mert nagyon sok olyan apró történet van a Bibliában, amin átsiklik egy átlagos olvasó. Ha olvassuk az evangéliumokat, vagy kinyitunk egy könyvet, egy regényt, ugye az elejét mindenki a könyvnek falja. Mi lesz? Mi lesz? Mi fog történni? A cselekménynek van egy fő motívuma, azt mindig keresi az ember, hogy vajon miről fog szólni. De vannak átvezető részek. Vannak kis történetek, vannak epizódok, amikre nem nagyon emlékszünk. Ahol történnek dolgok, de úgy érezzük, hogy azok nem olyan nagy formátumúak, hogy minket magukkal ragadhassanak. Milyen jó, hogy Isten a Bibliában elrejtett apró történeteket, amelyek ilyen epizódoknak tűnnek, amik kis történetekként vannak előttünk, és mellékszereplők játszanak benne. Mosolyogtam, mert nem nagyon szeretem a sokféle kommentárokat böngészni. Nem azért nem szeretem, mert nem írnak jó dolgokat, hanem azért, mert sokszor túlságosan a tudásanyagra koncentrálnak. Az egyik kommentár például viccesen azt írta, hogy hát ez a Fülöp, aki egy mellékszereplője a Bibliának, a János evangéliumában fordul elő a legtöbbször. És azt gondoltam, hogy hát jó, akkor nézzük meg, hogy ez a Fülöp hogyan is van. Mit csinál ez a Fülöp? Mi fűződik hozzá? Nagyon érdekes, hogy kikkel találkozik ez az ember. Mit mond nekik? Hogyan tesz Istenről bizonyságot? Hogyan beszél? Szeretném felolvasni a János evangélium első részének a végét. Ez a bevezetésnek a vége. Itt már általában elfogy az embernek a türelme. A 45. versnél már az ember nem úgy figyel, mint az elsőnél. Pláne a János evangélium esetében akkor ugye nagy és súlyos szavakkal kezdődik az evangélium. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, Jézus, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta, Íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt, mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél még nagyobb dolgokat is fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalát, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Ahogy felolvastam, egy kis cselekményt, egy kis dramaturgiát vittem bele direkt. Ha megelevenünk előttünk a Biblia, sokkal életszerűbben tudunk mi is közelíteni hozzá. Ha belecsöppenünk egy cselekménybe, ha magunk előtt látjuk a szereplőket, a szereplők arcát, a kifejezéseiket, sokkal jobban olvasunk a sorok között is. És bizony Nátánael, amikor csak a mellékszereplő Fülöppel találkozik, a frissen elhívott és frissen meghívott tanítvánnyal, hát mondhatni azt, hogy egy kicsit pökhendien szól neki. Származhat valami jó Názáretből. És amikor Jézus találkozik vele, akkor bizonyára nem csak azt látta, hogy ez a Nátánael ott áll a fügefa alatt, hanem biztos tudott arról, hogy ő ilyen pökhendi módon kioktatta újdonsült tanítványát. Mégis azt mondja, íme egy izraelita, akivel semmiféle álnokság nincs. Hát hogyan lenne álnokság? Amikor Jézusról így beszélt, származhat valami jó Názáretből? Ugye Jézus mit tesz, amiről én is beszéltem a Biblia olvasással kapcsolatban, kicsalogat minket az életünkből. Kicsalogat minket abból a helyzetből, amiben vagyunk. És ezt nem véletlenül teszi, hanem azért, mert ő valóban életre szeretne hívni minket. Sokszor összemossuk az életünket, ami történik velünk és körülöttünk, azzal az élettel, amit Isten tervez velünk. Sokszor próbáljuk a kétféle életutat egymásra tenni, mint ahogy a tervezők a többféle tervrajzot ezekkel a pausz papírokkal egymásra teszik. Sokszor szeretnénk átfedni a magunk életének terveit Isten terveivel. Isten ilyenkor mindig megállít minket, a vállunkra teszi a kezét, és azt mondja, hogy hagyjuk itt ezt a zsúfolt asztalt, és menjünk ki, egy kicsit beszélgessünk rólad. De hát itt vannak a dolgaim, de hát itt van az életem, de hát ezt nézd meg, hát ezzel kéne foglalkoznod. Ja. Jézus nagyon jól tudta, hogy ezzel a Nátánaellel nem lesz könnyű dolga, mert ez egy pökhendi ember. Ez kioktatta a Fülöpöt is. Nátánael bizonyára elszégyelte magát, amikor hallotta ezt az első mondatot. Hogy ő nem egy pökhendi názáretivel találkozik. Ez az ember szeretettel köszönti őt, tisztelettel köszönti őt, és megbecsüli. Lám, egy igazi izraelita, tehát egy zsidó embernek a büszkeségét mi az, ami jobban emelhetné, mint egy ilyen dolog. Akiben nincsen álnokság, ugye? Képmutató farizeusok, lesz a nektek? Nincsen álnokság, nem lehet, testvér? Hát, jó dolog. De Jézus kihívogatja az életéből, és azt mondja, hogy láttalak a fügefa alatt. Mert Nátánál megkérdezi, hogy honnan ismersz engem? Amikor átéljük azt, hogy Isten valóban megszólít minket az ő élő lelkével, az ő igéjével, Jézus Krisztus által, akkor az első kérdésünk, halljuk be őszintén nekünk is ez. Honnan ismersz engem? Honnan ismered engem? Persze, Isten teremtett minket. Isten megalkotott minket. Ezek szép általános gondolatok, amik talán elférnek a fejünkben, de a szívünkben nehezen vernek gyökeret. Egészen más, hogyha látok valakit a tévében, aki sok ember baján segít. És egészen más az, amikor valaki odalép mellém, és az én legnagyobb bajomban megsegít engem. Ugye? Az egyik eltölt egy általános jó érzéssel, hogy lám-lám, nem halt még ki a jó érzés a földről. A másik esetben viszont az egész életem hálás. Mert el tudom mondani, hogy megmentettek. Hogy valaki segített rajtam. Hogy valaki ismer engem ebben az állapotomban. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül volt-e valakinek már komolyabb baja, betegsége, de akinek volt, az nagyon jól tudja, mit jelent meggyógyulni. Mit jelent kézhez kapni egy zárójelentést, ami feketén-fehéren közli, hogy a betegség gyógyult állapotban van. Honnan ismersz engem? Ha másért nem imádkozunk egy nap, akkor ezért imádkozzunk, hogy Isten ismerjen meg minket, és mondja el nekünk, hogy kik vagyunk. Az embernek Isten előtt sokszor össze kell gyűrni az élete terveit. Azért, hogy végre legyen ideje és energiája belepillantani Isten tervébe. Az életem egyik kedves igéje, szintén egy nagyon pici epizód a Bibliából, ennyi az egész, az Ószövetség valamely könyvéből, halálra fárasztod magad a tervezgetéssel. Ennyi. Amikor ezt olvastam, akkor mindaz, amit addig az életemben terveztem abban az időben, félrekerült. El tudtam mondani, hogy nem fontos. Nátánál is ezt teszi, mert azt mondja neki Jézus, hogy láttalak a fügefa alatt. És ez a láttalak, ez nekünk is szól. Az életünknek mindig két szintere van. Az egyik az, amelyet az emberek előtt élünk, és innen tudják, hogy jók vagyunk, vagy rosszak vagyunk, ilyenek vagyunk, vagy olyanok vagyunk, kedvesek vagyunk, vagy nem vagyunk kedvesek, vagy kék a hajunk, vagy nem kék a hajunk. Másik életünk egy egészen másik élet, amiről senki nem tud. Amit mi élünk, és ebben az életben döntjük el azt, hogy igazat fogunk szólni, vagy féligazságot, vagy hazudni fogunk. És ebben az életünkben döntjük el, hogy a szeretetünkből mennyit adunk, és hová kerül. És ebben az életünkben döntünk arról, hogy egy helyzetben kiöntjük a haragunkat, vagy sem. Amikor az ember megjátsza magát, az nem szól másról, mint hogy szépen fogja a valós indulatait, én ezt az embert most pofonvágnám, és jól belerúgnék a hasába, de helyett belemosolgok a képében, és azt mondom neki, hogy miben segíthetek, Uram? Jézus azt mondja ennek a pökhendi embernek, ennek a Nátánaélnak, hogy láttalak téged a fügefa alatt. És akkor Nátánael bizonyára nagyon elpirult. És áldott idők ezek, amikor az Isten kihív az életünkből, és el tudja mondani nekünk, hogy láttalak téged. Mert ha azt mondom, hogy bizonyságtétel, akkor mindenkinek a szívében, aki szeret Istent, vágyakozás ébred, hogy én is szeretnék bizonyságot tenni, és én is olyan szívesen beszélnék Istenről. Csak ott van ez a fránya dolog, hogy Jézus azt mondja, hogy láttalak téged. Sok ember szájára nem jön bizonyságtétel ma, mert Isten látta őt. Valaki, aki a házasságával, vagy a barátnőjével lebukik egy gyülekezetben, az ciki. De ugye, nézzük meg azt, hogy mit mondott Jézus? Lám, a Bökhendi általa el. Íme a Názáret, én vagyok. Nem, azt mondja, hogy láttalak téged. De ugyanezt mondja Jézus a samáriai asszonynak is, hogy ismerlek téged, és tudom, hogy milyen az életed. De szeretnélek kihívni, és szeretnélek beszélgetni arról veled, hogy mit szeretnék én az életeddel. És sóvárogva várjuk ezeket a pillanatokat, és kérjük Isten, hogy ide vezessen el minket, erre vágyakozzunk, és ezért kívánjuk Isten közelségét, hogy hívjon ki az életünkből, hogy lásson meg minket. Mert mit csinál ez a pökhendi ember? Bizonyságot tesz. Az egyik kommentár azt mondja, nagy büszkén levonva a statisztikai következtetést, hogy a bevezetés végére gyűjtötte össze a János evangéliuma a Jézusról szóló tanúságtételeket. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon szép általános megállapítás, tudományosan is, meg biblika teológiai, és megállja a helyét, de én azt mondom, hogy ennél sokkal több van itt. Ez a pökhendi ember bizonyságot tesz, és azt mondja, te vagy az Isten fia. És akkor Jézus a életéből kihívott pökhendi Nátánaelnek azt mondja, hogy mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt hiszel. Na, ez aztán a tördöfés, nem? Most bezzeg hiszel. Milyen sok ember van, és lehet, hogy mi is egyek vagyunk az ilyen emberek között, akiket Istennek így meg kell állítania. És tenni kell valamit az életében, hogy higgyen. És aztán az ember leborul, na most már hiszel? Eddig miért nem hittél? De az Istennek az általános igazságait megállapítani, és elgyönyörködni az igazságok fölött, valljuk be, nem kerül nagy energiába. De hinni annál nehezebb. A zsidókhoz írt levél mondja, hogy a hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés, és a remélt dolgok valósága. Nesze neked, fogd meg jól. Hinni. De pontosan ennek a pökhendi embernek a bizonyságtétele az, amelyik minket is figyelmeztet. Mert azt mondja Jézus, hogy én mondtam neked egy mondatot, és ezzel szétromboltalak téged, és fölépítettem benned valamit. És ennél még nagyobbat fogok tenni. És mi már tudjuk, hogy mi volt ez a legnagyobb. Úgyhogy amikor minket kihív Jézus az életünkből, akkor mi nem kerülhetjük el a kezeit, meg a lábait, és nem kerülhetjük el az ő oldalát, mert tudjuk, hogy ő a kereszten az életét adta értünk, hogy nekünk hitünk legyen. Milyen sokszor rántjuk ki a kezünket Jézus kezéből, és azt mondjuk, hogy de az életünk fontosabb, az életem, az enyém. Ennek a pökhendi embernek elég volt annyi, hogy Jézus azt mondta, hogy ipi apacs, te vagy a hunyó, mert láttam, hová bújtál. Ott voltál a fügefa alatt, és tudom, hogy miről beszéltél. A sátánnak egyetlen egy célja van az életünkkel, hogy legyünk nagyon közel Istenhez, de mégse higgyünk. Ugye milyen csalóka? Legyél nagyon közel Istenhez, de ne lépj át a küszöböt. Érezd, hogy meg vagy hívva a vendégségbe, állj meg az ajtóban, ki van tárva előtted, ott állsz a küszöbön, érzed a lakoma jó illatát, de ne legyen kedved belépni. Ne legyen kedved hitben járni. És adjunk hálát Istennek, hogyha Jézus Krisztus kegyelméből újra és újra napról napra be tudunk lépni a hit csodálatos világába, és át tudjuk adni az életünket. Akkor kezdenek el csoda dolgok történni velünk. Ha tudjuk, hogy bátran tehetünk bizonyságot, mert habár Isten látott minket is a fügefa alatt, de a bizonságtételünket elfogadta, és elfogadott minket tanítványának is. Amint felszállnak és leszállnak az ember fiára, ez az utolsó gondolat, amit el szeretnék mondani. Amint felszállnak és leszállnak az ember fiára, hogy Jézus Krisztusnak van egy jelenlévő, egy gazdag és egy áldással teli jelen valósága, amiben élünk. Persze, válságban élünk. Persze, ez a válság nem csak anyagi természetű, nem csak gazdasági természetű, hanem személyes természetű is. Egyedül érezzük magunkat sok tekintetben, úgy érezzük, hogy magunkra maradtunk, úgy érezzük, hogy bizonytalanság vagyunk, úgy érezzük, hogy kihúzzák a lábunk alól a talajt, akár családban élünk, akár család nélkül, akár tanulók vagyunk, akár nyugdíjasok, akár dolgozó emberek. De amint felszállnak és leszállnak az ember fiára, hogy Istennek a jelen való, dicsőséges valósága közben az ég adta egy világon semmit nem változik. A Máté evangéliumának a 6. része legyen ide kapcsolva párhuzamként, keressétek először az Isten országát, és ráadásul minden egyéb megadatik nektek. De hogy miért van ez? Mert Isten kihív az életünkből, mert minket is látott a fügefánk alatt. Az igaz Isten tiszteletre hív minket Isten, és sose adjuk alább ezt a dolgot, és sose engedjük meg magunknak azt a kényelmet, hogy azt mondjuk, hogy nem Jézus, most nem megyek veled, hanem van itt egy-két kényelmes fotel, foglalj helyet. És én elmondom neked nagyon szívesen, hogy mi van velem. Mindig legyen bennünk hajlandóság arra, hogy fölemelkedjünk és túllássunk a magunk életén, mert akkor tud bevonni Isten az ő csodálatos dolgaiba. Amen. Most csendességgel folytassuk. Istenünk, köszönjük neked a te ígédet, és köszönjük a te ígédnek a szeretetét, amelyet beoltottál a szívünkbe, az, hogy mindig megszólíthatóak legyünk, az, hogy semmi ne kösse meg az életünket úgy, hogy ne engedjünk a te hívásodnak, hanem mindig legyünk készek arra, hogy kihívjál onnan, ahol vagyunk, hogy megszólíthass minket, hogy rátapinthassál az életünkre, Istenünk, nem azt kívánjuk, hogy megdicsérjél minket, hanem azt kívánjuk, hogy megigazíts minket. Azt kívánjuk, hogy az életünk lehessen a bizonyságtétel. Hogy a te hívásodra mondott igen és ámen legyen az, amelyik az örömöt és a hálát adja nekünk. És Istenünk, tudjuk és látjuk, hogy milyen nehéz ennek a hívásnak engedni. Tudjuk és látjuk azt, hogy milyen nehéz legyőzni mindazt, ami vagyunk. Mindazt, amit tudunk, akár rólad, akár a te dolgaidról, akár az életünkről, a közösségünkről. Istenünk, köszönjük, hogy te hajlandó vagy minket igaz bizonságtévőkké tenni. Kérünk, hogy ezt a csodát cselekedd meg. Köszönjük, hogy ebben nem hagysz magunkra, hanem a te élő lelkedet adod mellénk. És a te élő igédet adod eledelül napról napra. Hálásak vagyunk azokért az emberekért, akiket hozzánk küldesz segítőkként. Hálásak vagyunk, ha mi is elindulhatunk és segítőkké válhatunk mások számára. Arra kérünk Istenünk, hogy cselekedd meg velünk naponként ezt a csodát. Cselekedd meg velünk hatalmasan a te ígéreted szerint, abban a dicsőségben, amiben most is uralkodsz Jézus Krisztus által, a te angyalaidnak a jelenlétében, a te élő lelkednek a valóságában. Kérünk fiatalokért, kérünk idősebbekért, szülőkért, gyermekekért. Kérünk azokért, akik keresnek téged. Kérünk azokért, akik megtaláltak téged. Kérünk az útban, járásban megfáradtakért. Kérünk azokért, akik úgy érzik, hogy összeroskadnak a terheik alatt. Hisszük és valljuk, Istenünk, hogy a te csodálatos jelenlétedben és a te ígédnek a valóságában nem csalatkozhatunk. Így legyél a támaszunk, így látogass meg minket is, így hívogass minket napról napra. Amen.
tárgy lesz és oltár feldolgozás. Isten mindenütt jelen van, ezt olvashatjuk fölött a Bibliában. Amikor hallgatjuk, énekeljük és elolvassuk, akkor megerősített be minket. Engem bizalommal tölt az is, hogy most megtudhatom, hogy Isten akkor is jelen van, amikor távolinak tűnik, akkor is jelen volt már, velem volt, amikor egyáltalán nem érdekelt, hogy jelen van vagy sem. Hogy hiába való azon gondolkodnom, hogy hová menjek a lelked elől, arcár elől, hová fussak, mert kezed ott is elérne, jobbod meg kell adni engem, várom itt még. Hogy hiába való azon gondolkodnom, hogy borítson el a sötétség, vagy hogy legyen éjszakára körülöttem a világosság. És ugyanilyen sokat jelent számomra az, hogy ő nem csak én velem törődik így, hanem mindannyiunkkal, minden emberrel, azokkal is, akik körülöttem még mindig menekülnek előle. Van egy másik feldolgozása is ennek a Zsoltárnak, ami éppen ezt írja le részletesen, hogy milyen sok helyre tudunk menekülni Isten elől, az ő szeretete elől. De most mi nem erről kell, hogy énekeljük, mert már nem akarunk tovább menekülni előle.
mindenkit, aki erre a mai délutáni Isten tiszteletünkre eljött, hogy együtt lehessünk. Szeretettel köszöntöm mai vendégügyekvizetünket is, Szamer Zsoltot. Mindig, amikor valakit bemutatok, akkor a név után mindenki arra kíváncsi, hogy ki ő, mi ő és honnan jött. Ma különösen szeretném őt bemutatni, ő az a lelkész, akire vár valahol egy gyülekezet, és ő az a lelkész, aki szeretné ezt a gyülekezetet majd megtalálni. Egy olyan lelkész kollégámat mutatom be most a gyülekezetben, hogy köszöntöm, aki jelen pillanatban nem gyülekezeti lelkészként szolgál, de természetesen erről a szolgálatról, illetve erről az elhivatottságról, hogy maga nem tett le. Bizony mindannyian keresünk a helyünket, és az Isten helyekről kihoz minket, hogy egy kicsit távolabbról megfigyeljük önmagunkat, azt, amiben éltünk vagy voltunk, és lehet, hogy ő most éppen arról beszélt az igéhirdetésben, amit ő maga is így él meg. Isten adjon neki bölcsességet, a lelkének a vezetését, és nagyon örülök, hogy családjával együtt fogadta el a meghívását, hogy ide eljöjjön közénk igéhirdetés szolgálattal. Így köszöntöm azt hiszem nem jelenlévő feleségét, akivel tudunk majd találkozni, és három kisgyermeküket is magukkal hozták. Az Isten áldja meg őket abban a szolgálatban, ahol az Isten tudja, hogy őket el akarja vezetni. Még egyszer köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a zenészeknek is a szolgálatot. Nem tudom, hogy van akinek feltűnt, van akinek nem. Én azért izgultam egy kicsit, de valami őszintén. Egy kis formaváltás volt, legalábbis azt gondoltam, hogy próbáljuk ki azokat is, akik még kevésbé voltak eddig kipróbáltak. Talán elmondhatjuk mindannyian, hogy helyt álltak. És most már be vannak avatva, úgyhogy innen visszaút nincsen. Köszönjük az ő szolgálatukat és lelkes készülődésüket sok-sok tanulmányok mellett, és nyilván előket nem fogjuk magukra hagyni, hanem ez volt a beavatási szertartás, és ezek után majd aztán közös erővel fogunk itt szolgálni. Két dolgot szeretnénk nagyon gyorsan hirdetni a gyülekezetben. Az egyik az, hogy a hónap eleje van, a hónap első vasárnapja mindig a gitáros istentiszteletünk, a hónap első hétfője pedig a dolgozók bibliaórája. Ez egy esti időpontban tett alkalom, este 7 órakor kezdődik, éppen azok számára, akik a munkabeosztások miatt korábban nem tudnak eljutni gyülekezeti alkalmainkra, amelyek hétközben vannak. Tehát este 7 órakor holnap a gyülekezeti házunkban a dolgozó biblia órájára szeretettel várok mindenkit. Azt is hirdetem, hogy ilyenkor együtt lehet maradni, együtt lehet menni, átmehetünk a gyülekezeti házba az utca túloldalára, egy szerény, ma nem is annyira szerény szeretett vendégségre, ez a csalogatás és a kivogatás akart lenni, hogy együtt legyünk, beszélgessünk egy kicsit, és mindazok a dolgok, amelyek bennünk vannak, ott egymás elé kerültessenek. Mielőtt azonban elindulnánk innen, kérem, hogy közösen álljunk fel, és úgy fogadjuk Isten áldását, majd én ezt szóval erősítsük meg. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen is maradjon mindnyájunkkal. Amen.